Folytassuk tovább akkor a Mózes 5. könyvét. És Mózes 5. könyvének a 2. fejezetét szeretném elolvasni. Tehát Mózes 5. könyve 2. fejezete. Így hangzik az ige. Ezután megfordultunk és elindultunk a pusztába a Vörös-tenger felé. Ahogy meghagyta nekem az Úr, és sokáig kerülgettük a Szeír hegyet. Majd ezt mondta nekem az Úr. Elég sokáig kerülgettétek ezt a hegyet, forduljatok észak felé. Parancsold meg azért a népnek, ti most elmentek testvéreiteknek, Ézsau fiainak a határa mellett, akik Széírben laknak. Ők félnek ugyan tőletek, de azért nagyon vigyázzatok. Ne harcoljatok ellenük, mert egy talpalatnyi földet sem adok nektek az övékből. Mert Ézsau birtokába adtam a Szeír hegységet. Ha enni akartok, pénzen vásároljatok tőlük ennivalót, és ha inni akartok, vizet is, pénzen vásároljatok tőlük. Mert megáldotta kezed minden munkáját Istened az Úr, tudta, hogy itt jársz-e nagy pusztában. 40 esztendeje már, hogy veled van Istened az Úr, és nem szűkölködtél semmiben. Így vonultunk el tehát testvéreink Ézsau fiai mellett, akik Szeírben laknak, a síkságon átvezető úton, amely Éladból és Ecjom-Géberből indul ki. Majd megfordultunk és tovább mentünk Moáb pusztája felé. Akkor ezt mondta nekem az Úr, ne támadjátok meg Moábot, és ne kezdjetek harcot ellenük, mert nem adok nektek birtokot az ő földjéből, hiszen át Lót fiainak a birtokába adtam. Az émiek laknak ott azelőtt olyan nagy számos és szálas nép, mint az anákok. A refáiak közé tartoznak ők is, mint az anákok, csak a moábiak émieknek nevezték őket. Szeírben meg a hóriak laktak azelőtt, de Ézsau fiai kiűzték és kiirtották őket, és a helyükre telepedtek, ugyanúgy, ahhoz Izrael bánt azzal a földdel, amelyet az Úr adott neki birtokul. Most azért induljatok, keljetek át az Ered patakon. Át is keltünk az Ered patakon. 38 év telt azóta, hogy elindultunk Kádes-Barneából, addig, hogy átkeljünk az Ered patakon. Még ki nem veszett a táborból a harcosok egész nemzedéke, ahogyan megesküdött nekik az Úr. Bizony, az Úr keze volt rajtuk, és kiirtotta őket a táborból mindegy szálig. Amikor ezek a harcosok mindegy szálig kihaltak a nép közül, így szólt hozzám az Úr. Te ma átvonulsz Árnál Moáb határán. Amikor Ammon fiai közelébe jutsz, ne támadd meg őket, és ne kezdj harcot velük. Nem adok neked birtokot Ammon fiainak földjéből, mert Lót fiainak a birtokába adtam azt. Ez is a refáiak földjéhez tartozott. Refáiak laktak ott azelőtt, csak az ammoniak, Zabzumiaknak nevezték őket. Olyan nagy, számos és szálas nép volt ez, mint az anákok, de az Úr kipusztította őket az ammóniak elől, és ezek elfoglalták a birtokukat, és a helyükbe telepedtek. Ugyanúgy, ahogyan a Szeírben lakó Ézsau fiaival tette az Úr, kiirtotta előlük a hóriakat, ezek pedig elfoglalták a birtokukat, és azoknak a helyén laknak ma is. Az abbiak falvakban laknak Gáza környékén, de kiirtották őket a kaftoriak, akik kaftorból jöttek és a helyükbe telepedtek. Induljatok hát útnak és keljetek át az Arnon patakon, mert kezedbe adom az Emmon Szihont, Hesbon királyát országával együtt. Ott kezd el a honfoglalás, indíts háborút ellene. Most kezdek rettegést és félelmet támasztani a népekben az egész ég alatt, hogyha híredet hallják, remegjenek és reszkessenek tőled. Akkor követeket küldtem a Kedés mód pusztában Szihonhoz, Hesbon királyához ezzel a békés üzenettel. Szeretnék átfonulni országodon, mindig csak az úton megyek, nem térek le se jobbra, se balra. Ha enni akarok, pénzért adj nekem ennivalót, ha inni akarok, vizet is pénzért adj nekem. Éppen csak át szeretnék gyalogolni. Ugyanígy jártak el Ézsau fiai is, akik Szeírben laknak, meg a moábiak is, akik Árban laknak. Így akarok majd átkelni a Jordánon arra a földre, amelyet Istenünk az Úr akar nekünk adni. De Szion, Hesbon királya nem akarta megengedni, hogy átvonuljunk, mert megkeményítette lelkét Istened, az Úr, és makacsá tette a szívét, hogy a kezedbe adja országát, ahogyan van ma is. Akkor ezt mondta nekem az Úr. Lásd, én elhatároztam, hogy neked adom Szijont és országát, fogj hozzá tehát országának a birtokba vételéhez. De Szihon kivonult ellenünk, Jahhakba egész hadinépével együtt, hogy megütközzenek velünk. Istenünk, az Úr azonban kezünkbe adta őt, úgyhogy megvertük fiaival és egész hadinépével együtt. Elfoglaltuk abban az időben valamennyi városát, és kiirtottuk minden városában a férfiakat, asszonyokat és gyermekeket. Nem hagytunk megmenekülni senkit. Csak az állatokat tartottuk meg zsákmányként, és ami az elfoglalt városokban prédára került. Az Arnon patak partján fekvő Aroértől, ettől a patak menti várostól Gileádig egyetlen város sem tudott nekünk ellenállni. Valamennyit nekünk adta Istenünk az Úr. De Ammon fiainak a földjéhez nem közeledtél, sem a Jabbok patak egész partjához, sem a hegyvidék városaihoz, mert mindentől eltiltott téged Istenünk az Úr. Az előző fejezetben, igaz az első fejezetben újra összefoglalta az ige a pusztai vándorlásnak egy részét, hogy hogyan történt mindez, és hát emlékeznek rá a testvérek, a múlt alkalommal arról is hallottunk, hogy megmérkőztek a kánaáni népekkel, holott Isten ezt nem mondta nekik, és vereséget is szenvedtek. Tehát amikor arra biztatta őket, hogy menjenek, elfoglalhatják, hiszen a kémek közül Káleb és Józsué ezt hozta, ezt a hírt, akkor nem mentek, viszont saját maguk pedig menni akartak, és ennek a következménye az lett, hogy vereséget szenvedtek, és újra a Sínai vagy Sínai félsziget belseje felé kellett fordulni. És hát ez mindig így van, hogy a hitetlenség és a lázadás, meg az engedetlenség, meg az embernek, amikor a saját kezével vagy a saját akaratával akar véghez vinni dolgokat, az soha nem jó vért szült, ahogy szokták mondani. Amikor viszont Isten bíztat bennünket, hogy tegyünk meg valamit, azt viszont engedelmesen meg kell tennünk, még akkor is, hogyha emberileg esetleg mi másképpen gondolkodunk. Úgy elém jött a zsidókhoz írt levél ezzel kapcsolatban, ismerik ezt, meg talán már fel is olvastuk ezt a részt, ahol az apostol Izrael példájára hivatkozik, itt a zsidókhoz írt levél elején, a harmadik fejezettől szeretnék egy néhány verset elolvasni. Azt mondja Zsidók 3:7-től, ezért, amint a Szentlélek mondja ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában. Ahol megkísértettek engem, őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én útamat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. És hát utána pedig tudjuk, hogy ennek azért más üzenete is van, hogy ne legyünk hitetlen szívűek, de ugyanakkor nyilvánvalóan a zsidóság ismerte ezt a történelmi eseményt, hogy mennyi ideig kellett szenvedniük, mennyi ideig kellett körbe-körbe járniuk, és hát hiába sírtak, itt a 45. versben azt olvastuk, hogy akkor visszatértetek, sírtatok az Úr színe előtt, de az Úr nem hallgatott a szavatokra. És nyilván nem azért, mert Isten nem irgalmas az Úr, hanem azért, mert megmondta nekik, hogy mit csináljon. És Istennek az akarata, vagy Istennek a döntései, igaz, azok nem emberi döntések, hogy meghiúsuljanak, hanem itt bizony a zsidóságnak, illetve hát Izraelnek kellett volna ezt végig gondolnia, hogy a saját erejéből nem fogja tudni legyőzni ezeket a népeket, és ezért is vissza kellett fordulniuk. Egyetlen mondattal, amivel itt kezdődik a második vers, igaz, megfordultunk a Vöröstenger felé, ahogy meghagyta nekem az Úr, és sokáig kerülgettük ezt a Szeír hegyet. Hát itt nincs térkép előttünk, de ez a Szeír hegy, vagy hegység igazából, azért megnéztem, nem olyan kicsi, egy olyan 150 kilométer nagyságú. Tehát azért nem egy kis, de az ember egy elképzel egy mondjuk egy hegyet, azért ez egy 150 kilométeres és olyan 1000 méter átlag magasságú hely, tehát nem egy picike hely volt. Na jó, de akkor is évtizedekig kerülgették. És úgy belegondoltam abba, hogy azért nem lehetett könnyű a zsidóságnak a helyzete. Vereséget szenvedtek, Isten azt mondta, nem fogtok bemenni, és akkor elkezdték ezt a hegyet körbe-körbe kerülgetni. Hát azért nagyon nehéz dolog lehetett, és nekem feltűnik ebben az igében, hogy azelőtt annyit hallottunk a panaszkodásukról. Itt viszont nem halljuk, hogy panaszkodnak. Nem panaszkodnak, nem engedetlenek, hanem évekig, évtizedekig teszik ezt a teljesen hiába valónak látszó utat. Tehát valahol Isten tudott hozzájuk szólni. Tudott hozzájuk szólni, mert nem ellenkeztek, és nem az engedetlenség munkált bennük, hanem sokkal inkább azt, amit mondott az Úr. És úgy eszembe jutott, hogy vajon hogy van ez a mi életünkbe, vagy hogy lehet másoknak az életébe, de hát nyilván az ember mindig a saját életét vizsgálja, hogy hát mennyi ideig kellett ránk Istennek várnia. Hogy mennyi mindent megtesz Isten azért, hogy egyetlen egy embernek az életét megmentse. És mennyi mindent csinálunk addig, amit nem kellene, hogy megfutjuk a magunk köreit. Mert mindig megfutja az ember. Jó, nyilván úgy vagyunk vele, hogy ha megtért az ember, ezt már utólag látja. De milyen jó lenne előre látni? Vagy milyen jó lenne mondjuk a gyerekeink életébe, vagy unokáink életébe, igaz, ezt elmondani nekik, továbbadni, hogy ők ne fussák meg ezeket a köröket. Mert azzal nem jót tesznek maguknak. Hanem igazából Istennek a munkáját nyilvánvalóan az lenne jó, hogyha az ember segítené, előre mozdítaná, mert ez magának az embernek jó, és nyilvánvalóan Isten mindig azt akarja, hogy megtérjen az ember. Olyan szép a Zsoltárok könyvébe a Dávid bűnbánati imája, igaz a 51. Zsoltár, de ebből csak egy igét szeretnék olvasni. Azt mondja itt a 51. Zsoltár 19. verse, Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Igaz, ismerjük ezt az igét, akár újszövetségi vonatkozásba is, de a töredelmes szívet Isten soha nem veti meg. És Dávidnak is más helyzetben rá kellett erre döbbennie, de ez valószínűleg így volt Izrael népével is, hogy be kellett látniuk azt, hogy amit Isten megígért nekik, meg fogja tenni, de ahhoz be kell telni annak az időnek, nem véletlenül mondja az ige, hogy mindennek rendelt ideje van, amit Isten nekik megígért, még akkor is, hogyha ez látszólag teljesen feleslegesnek tűnt, legalábbis az ő szempontjukból. És még egy dolog, amit előttem volt, azért a mai világgal kapcsolatban a Jelenések könyvéből szeretnék két igét elolvasni, a Jelenések 16-ra vonatkozóan, amikor a harag 7 pohárnak a kiöntéséről van szó. A negyedik angyal, Jelenések 16:8-tól, a negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott néki, hogy gyötörje az embereket annak tűző napsugarával. És az emberek gyötrődtek nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött, a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Igaz, most nem akarom, úgy is érzik a testvérek, hogy ilyen melegbe, igaz, még ha ez nem is feltétlenül az a meleg, de valahogy mégis azt érezzük, hogy egyre melegebbek, egyre szúrósabbak, kegyetlenebbek a nagy napsugarak. De nem is ez az érdekes, mert ezt tudjuk, hogy ez bekövetkezik, meg ennél fájóbb dolgok is itt ennek a fejezetnek a végén, azt mondja a 20. vers, hogy eltűnt minden hegy és sziget, és talentum nagyságú jég esett az emberekbe, és káromolták az emberek Istent a jégeső miatt. Tehát tudjuk, hogy csapások sora az bekövetkezik, de ami nekem feltűnő volt, vagy hát amin érdemes úgy gondolkodni, de nem tértek meg az emberek a gonosz cselekedeteikből. Tehát mintha Izrael népében nem ezt láttuk volna, nem panaszkodtak, vagy legalábbis nem ír róla az ige, itt nem ír erről, hogy panaszkodtak volna, vagy panaszolták volna, hogy nekik mennyi szenvedést kell megtenniük. Egyébként maga a 40, ezt már többször beszéltük, igaz, hogy a 40 év, a 40 nap és a 4 a Bibliában mindig a világgal, az Istennel szemben álló világnak a száma. Mint ahogy a 7 vagy a 3, az a Szent Háromság, az mindig Istennek a száma, a 7, és ugyanúgy, ahogyan végig következik a különböző gyülekezeteknél, meg nagyon sok példát lehetne erre mondani, de a 4 az mindig azt jelenti, hogy a világ az soha nem tudja elérni azt a fajta tökéletességet, amit Isten ad, és nyilvánvalóan szenved abba maga okozta kisítőségbe, vagy az Istennel szembeni ellenségeskedésbe. Ami feltűnt még nekem itt az elején, hogy figyeljék meg a testvérek, hogy ugyanakkor Józsué, Káleb meg Mózes azt mondja, megfordultunk és elindultunk a pusztába. Ők visszafordultak a néppel együtt. Pedig nekik Isten megígérte, hogy bemehetnek. Talán elindulhattak volna külön, hát nyilván Mózes nem, mert Mózesről majd épp a következő fejezetben olvasunk, hogy de tudjuk, hogy ő nem megláthatta, de nem mehet be. De nekem ez olyan érdekes volt, hogy tulajdonképpen azok az emberek, azok a vezetők, vagy azok, akiknek Isten megígérte, hogy bemennek, azok azért vállalták az Isten népével való együtt nyomorgást. Tehát nem szakadtak el tőlük, hanem ugyanúgy végig szenvedték azokat az éveket, évtizedeket, amit jó lehet mondani, hogy hova mentek volna egyedül, nem valószínű, hogy le tudják győzni az ellenséget, na de mégis velük mentek, és mégis velük tartottak, és ez nekem abból a szempontból fontos volt, hogy panaszó nélkül alázatosan engedelmeskedtek, ahogyan ismerjük ezt az igét más vonatkozásban, de előttem volt Máté evangéliuma, amikor azt olvassuk a Máté 11.28.30-ba, ismerjük jól. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, mondja az Úr Jézus, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Ismerjük jól az Úr Jézusnak ezt a szavát, de, vagy ezt az igét, de nagyon sokszor talán fordítva van bennünk, hogy először szeretne az ember örömöt, és utána odaszánást, meg alázatosságot, meg alávetettséget. És az ige mindig fordítva beszél. Azt mondja, hogy először szánjam oda az életemet, az akaratomat engedjem az Úr akaratában érvényesülni, hogy ő érvényesüljön. Ez az első. Utána ennek a következménye, vagy ezzel párhuzamosan, most nem akarok itt fokozatokat, hogy ebből fakad, hogy engedelmes vagyok. És az engedelmességben az emberi értelem az megvilágosodik, hogy mi Istennek a célja az életemmel. Mert megvilágosítja Isten az értelmemet. És ezután következik az öröm. Ezután következik az az öröm, hogy ha a szív hajlandó Istennél lecsendesülni, és Istennel együtt gondolkodni, együtt élni, akkor ebből olyan öröm fakad, ami nem emberi öröm, amit nem tudnak tőlünk elvenni, ami igazából átjárja, átmelegíti az embernek a szívét. És úgy belegondoltam, olvastam egy ilyen gondolatmenetet Megintosnál, hogy milyen jó ilyen értelemben ez a hármasság, hogy alávetettség, odaszánás, így is lehetne mondani, engedelmesség és az ebből fakadó öröm. És az emberi gondolkodás az sokszor az ellenkezőjét szeretné, először örülni szeretne. Na de igazi öröm, a bibliai értelembe vett öröm engedelmesség nélkül, meg Istennek való engedés nélkül igazából nincs. Az csak emberi ideig óráig szóló öröm, amiről beszél szintén az ige. És nekem ez fontos volt megérteni, hogy ezt látjuk Isten népébe. Lehet mondani, hogy rá is voltak kényszerítve, de ugyanakkor mégis engedelmeskedtek. Talán a hosszú szenvedés, vagy talán a hosszú időszak, én nem tudom, mennyire számolták ezt a 40 évet. Hogy rubrikázták-e úgy, mint mondjuk a Robinsonnál olvassuk a szigeten, hogy jelölte a napokat, hogy hány, majdnem ő is 40 évet töltött a szigeten, de most mindegy, ennek nincs jelentősége. Tehát nyilván azért ott volt előttük, nyilván tudták, hogy mennyi időszak telt el, és hát nyilván örömteli dolog volt, amikor ezt olvassuk itt a második versbe, hogy amikor ezt mondta nekem az Úr, elég sokáig kerülgettétek ezt a hegyet, forduljatok és észak felé, parancsold meg a népnek. Tehát, hogy letelt az idő. És nyilvánvaló, hogy ez mindig így van a hívő életben is, hogy Isten addig engedi meg, mert a hívő emberek életébe is megengedi az örömöket, a nehézségeket ugyanúgy. De addig engedi meg, ameddig ő jónak látja, ameddig mi elszenvedhetjük. Csak sokszor a mi emberi gondolkodásunk nem ilyen. Azért lehet mondani azt, hogy a 40 ilyen vonatkozásban jelképes, mert mondjuk, bocsánat a példáért, hogyha az ember fogorvosnál ül, lehet elég 4 másodperc is, igaz? Amire azt mondja az ember, hogy többet nem szeretnék, nem kell ott 40 év, elég abból nagyon rövid idő is. Tehát nyilván Isten mindig jól látja, és hát itt nem csak fizikai dolgokról van szó, hanem lelki szenvedésről, azokról, amelybe beleenged bennünket Isten, ha nem mi magunk tesszük magunknak ezeket, vagy hozzuk létre ezeket a helyzeteket. Isten egyszer azt mondja, hogy elég, és ebből kiment bennünket. És megmutatja a nehézség mellett a kimenekülésnek a lehetőségét. Egy nagyon fontos ige volt számomra, és úgy kezdenék ebbe bele, a Mózes 5. könyvének 2 igét szeretnék olvasni, amit ismernek a testvérek, meg elő is jön majd, de azt olvassuk itt a 5 Mózes 32.8, a felséges részt adott az ember népeknek, és szétosztotta az ember fiakat. Megszabta a népek határait Izrael fiainak száma szerint. Tehát az, hogy a felséges, vagyis Isten, a mindenható Úr tudja a népeknek a határait, hogy meddig mehet egy nép, és meddig nem mehet. De ugyanezt olvassuk egyébként az apostolok cselekedeteiben, amikor Pál apostolnak az aténi beszédéről van szó, az Apcsel 17-ben, azt olvassuk a 17 vége fele, a 26. verstől, az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyüknek határait, hogy keressék Istent, hát ha kitapinthatják. Tehát ez abból a szempontból fontos, hogy látni fogjuk itt, igaz, látunk 3-4 népcsoportot, amire vonatkozóan Isten azt mondja, hogy őket nem szabad leigázni. Nem, bár félnek tőletek. Igaz, itt mondja legelőször az edomitákkal kapcsolatban, ennek ellenére ne menjetek oda, ne igázzátok le, és ez olyan kedves dolog az igében egyébként, hogy meg se próbálkoznak az ellenkezőjével az izraeliták. Amikor Isten azt mondja nekik, hogy kerüljétek őket, már pedig, hogyha a térképet itt néznénk a Holt-tengernek a déli meg a keleti partján, azért elég nagy kerülők voltak ezek. Nem feltétlenül átmentek az országon, erről már olvastunk korábban, meg beszéltünk is róla. Bizony ki kellett őket kerülni, de nem volt szabad velük harcba bocsátkozni, és engedelmesek voltak benne. És abból a szempontból is talán ez fontos, hogy Izrael számára tulajdonképpen csak a kijelölt területek voltak megadva. Azt kellett elfoglalniuk. Azt is lehetne mondani, hogy hát nem tudom jó szó-e, de történelmi szempontból Izrael nem egy hódító nép. hogyha az ember csak azt a történelmet nézi, ami most nem akarom végigvenni, de ha belegondolunk a görögökbe, a rómaiakba, Napóleonba, vagy a királyokba, vagy akár a magyaroknak egy bizonyos időszakára. Nem beszélve majd később igaz a, mit tudom én, a földrajzi foglalásokról, az angolokról, portugálokról, de az oroszokról, németekről is lehetne sorolni még, hogy mennyi hódító nép volt a világ történelemben. És utána érdekes, hogy eltelnek bizonyos időszakok, és visszaáll majdnem minden az eredeti helyére. Mert Isten jelölte ki a népeknek a határait. Hogy a legutóbbi a Szovjetuniót nézzük, igaz, hogy a fél Európát, nem mintha kicsi területe lett volna, mondjuk Szovjetuniónak. Na de mégis, győzelem, győztünk, elfoglaljuk. De visszakerültek ugyanarra a helyre. És érdekes ez ilyen szempontból, hogy Izraelnek is kijelölte Isten a határait. Az egyik ilyen zsidó írás magyarázatban olvastam ezt, hogy nem voltak hódító népek. Tehát őnekik nem az volt a feladatuk. Az volt a feladatuk, hogy bemenjenek arra a helyre, amit Isten megígért nekik, és ott megállják a helyüket, és ragaszkodjanak Istenhez. És ez mondjuk olyan értelemben ránk is vonatkozik, hogy sokszor az emberben benne van ez a fajta emberi dolog, hogy minél többet szeretne. De nem biztos, hogy ez Isten akaratával egyezik. Mindenféle vonatkozásban. Hanem ott az embernek azon a helyén, ahová Isten bennünket helyezett, ott éppen elegendő, én legalábbis magamról mondom, éppen elegendő hódítani valója van az Úr Jézusnak. A mi életünkbe, az én életembe és a szeretteinknek az életébe. Tehát nyilván ez nem azt jelenti, hogy ne menjünk el és ne hirdessük Istennek az igéjét, mert az Úr Jézusnak ez a parancsa, de az, hogy mennyi a határunk, vagy mi az, amit Isten a számomra kijelölt, ezt mindig az embernek magának kell látnia, és Istentől elvennie. Egyébként érdekesek ezek az edomiták, tudjuk, hogy Ézsaunak a leszármazottairól van szó, és Palesztinának a délkeleti részén voltak ők, és hát ugyanúgy róluk, mint a moábitákról, vagy az ammonitákról, olvassuk később, például itt a Kettő Királyok 8-20 az edomitákkal kapcsolatban, hogy Dávid király elfoglalja ezeket a területeket, leigázza őket, de nem veszi el az országukat, sőt, később megadja nekik, megmarad a függetlenségük. Tehát nyilván ezek a népek, az egyik oldalon itt azt mondja az ige, hogy elmentek testvéreiteknek a határa mellett. Ők félnek ugyan, de nagyon vigyázzatok, mert nem adja Isten ezeket a népeket nektek, és el kellett kerülniük ezt a területet. Ugyanakkor ebből a részből pedig az is látszódik, vagy számomra egy fontos üzenet volt, amit itt a 7. versbe olvasunk, amikor azt mondja, enni, innivalót akartok, akkor pénzen vásároljatok, a 6. vers, mert megáldotta kezed munkáját az Istened, az Úr, tudta, hogy itt jársz-e nagy pusztában, 40 esztendeje már, hogy veled van Istened az Úr, és nem szűkölködtél semmibe. Tehát ez egy, szóval egy olyan, hogy is mondjam, emberileg, hát mibe áldotta meg őket? Hát ott mit tudtak csinálni a pusztába? Mit tudtak termelni? Mégis azt mondja Isten, hogy megáldotta őket. Nyilvánvalóan szaporodhattak a nyájaik is, annak ellenére, hogy elég nehéz helyzetben lehettek, nem voltak könnyű helyzetben. De mégis valahol azt mondja, hogy van pénzetek, vásároljatok ennivalót, innivalót. Úgy belegondoltam annak az óriási tömegnek, igaz, mert tudjuk, hogy itt milliós nagyságrendről van szó, hát az esküvő se kerülhetett 2 forintba, pedig az csak 100-as nagyságrendű, hogyha egy esküvőt nézünk, de mondjuk ennyi embernek enni adni, meg inni adni, az azért nem lehetett egyszerű dolog. És mégis lehetővé tette Isten a számukra, tehát én azt látom ebből, vagy én nekem ez fontos volt ebbe az egész szakaszba ez az ige, hogy Isten megáldja az övéinek az életét. Nem engedi, hogy azok, akik őt szeretik, azok szükséget lássunk. De elégedjünk is meg. és sokszor ez az elégedetlenség, vagy az megelégedés nincs az emberi szívbe, vagy nincs a szívünkbe, és azt mondja itt, hogy megáldotta az ő életüket. Tudtak vásárolni, volt lehetőségük arra, hogy meg tudjanak ilyen értelembe maradni, azért, mert Isten mindig megáldja a népét. Tehát Istennek az áldása ott volt a zsidóság életében, és nagyon jól tudjuk, ott van az Úr Jézus gyermekeinek az életében, mert az áldás az nem feltétlenül anyagi többséget jelent, hanem a szívnek a békességét, ami sokszor kevesebbel is megelégszik. Úgy az ember belegondol, hogy mondjuk a nagyszüleinknek mennyi elég volt, és mennyi nem elég a gyermekeinknek, hogy sokszor, vagy az unokáinknak, hogy miben nőnek fel, mik az igények, hogy mi mindent szeretnének. Tehát Isten meg tudja áldani az övének az életét, igaz, ahogy itt mondja, hogy 40 esztendeje nem szűkölködtél semmiben, mert a legszükségesebbek megvoltak a számukra. Aztán látjuk, hogy ugyanez történik tulajdonképpen egy picivel északabbra, amikor Moab és Ammon országán átmennek Jordántól keletre. Érdekesek egyébként, a moabitákkal is állandó harca volt Izraelnek, nagyon jól tudjuk a történelembe, állandó küszködést jelentett, és mégse lehet mondani, vagy lehetne mondani azt, hogy ne gyengüljön le a nép. Lehet mondani olyan megokolást, hogy tulajdonképpen, amikor ezeket a harcokat elkezdik, igaz, itt olvassuk ennek a oldalnak a végén, hogy amikor átkelnek a Zered-patakon vagy Szered-patakon, akkor a harcosok egész nemzedéke kiveszik a táborból, ahogyan megesküdött neki az Úr. Tehát nyilvánvalóan az a régi harcos nemzedék, az tulajdonképpen eltűnt. Sokkal fiatalabbak voltak, vagy azok, akik talán nem voltak annyira harcedzettek. Tehát lehetne ilyen megokolásokat mondani, de nyilván Isten mindig jól tudja, hogy mit tesz. És az ő döntései, hogy ne támadjátok meg őket, ne menjetek ellenük, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy akár a moabiták Lótnak a idősebbik lányától származnak, vagy az ammoniták, igaz, szintén Lót fia, a fiatalabb lányától, Mózes első könyvében olvastunk róluk, és egy nagyon bálványimádó, nagyon harcias nép voltak. Például az ammoniták. Egy igét szeretnék, ami azért úgy elém jött ebben a vonatkozásban, a Királyok könyvéből, az 1 Királyok 11:7-8-ból. Azt olvassuk itt, hogy 1 Királyok 11:7-8, hogy akkor épített Salamon áldozó halmot a Jeruzsálemmel szemben lévő hegyen Kemósnak, a moábita bálványnak, és Moloknak, az ammonita bálványnak. A Molok áldozat tulajdonképpen az gyerekáldozatot jelentett. Tehát egy nagyon istentelen szokás volt ezek között, a ammoni népek között. Így tett Salamon a többi idegen asszonya kedvéért is, akik a maguk isteneinek töményeztek és áldoztak. És azt olvassuk, hogy megharagudott az Úr emiatt Salamonra. Az a Salamon, igaz, akiről azt olvassuk, hogy bölcsességet kért fiatal korába, az a Salamon, mintha idősebb korába vagy később teljesen megfordult volna. Az asszonyai, a feleségei kedvéért tulajdonképpen megépíti ezeket a moábita, ammonita áldozóhalmokat. És nyilvánvalóan ennek mindig negatív hatása van, nem véletlen, hogy később azt olvassuk, hogy szétszakad az ország, meg tudjuk, hogy Izrael történelme másképpen alakul, mint ahogyan ezt Isten eredetileg szerette volna. Tehát itt visszatérve a moabiták, ammoniták munkálkodására, hogy nyilván Isten meg tudta volna engedni azt is, hogy legyőzzék őket, hogyha ez lett volna a terve a népével, de azt mondta nekik, hogy ne menjenek nekik, ne harcoljanak velük szembe. És nekem egy biztatás volt ebben az ige szakaszban, hogy tulajdonképpen, amikor ezekről a népekről olvasunk, akik részben test testvérnépek voltak, de végül is nem voltak ilyen vonatkozásban azért Izraelhez közvetlenül kötődő népek, de ugyanazt a harcot kellett végigélniük, mint amit majd Izraelnek végig kell élni. Ugyanúgy ki kellett, hogy űzzék előtte az ellenséges népeket. Igaz, itt csak egy-két példát szeretnék erről. Azt mondja az ige, többször is visszajön, hogy refáiaknak mondja az előttük élő népcsoportot, és olvassuk róluk ugyanazt, amikor a honfoglalás, illetve a kémkedés idején olvastuk, hogy olyanok voltak, mint az Anák fiak. Tehát óriásoknak mondja őket, erős, szálas termetű népnek, és mégis Ézsaunak vagy Lót fiainak a leszármazottai kiűzték ezeket a népeket. Tehát ezt nem véletlenül mondja az ige, hanem arra vonatkozóan, megerősítésképpen, hogy Izrael is ki fogja űzni azokat a népeket, akik majd ott lesznek az ígéretnek a földjén, hogy ebből is erőt meríthettek a maguk számára. Vagy itt voltak például a Húriták, ezekről azt mondják, hogy vagy ballanglakók voltak, vagy pedig húri anak, vagyis tulajdonképpen őtőlük származtak a hettiták, igaz, akikről történelembe tanulhatunk, vagy annak idején tanultunk erről. És még egy ilyen népcsoportot, az abviak, akik Gáza környékén laknak, az Ámos könyvének a 9. részében, a 7. fejezet ebben olvasunk róluk, hogy ők Kréta szigetéről jöttek valamikor, és tulajdonképpen a filiszteusoknak az elődjei voltak. Tehát ezeket a népeket gyakorlatilag Ézsau, Lót fiainak a leszármazottai, az ammoniták, moabiták ki tudták űzni erről a területről, és nem véletlenül említi ezt az ige, bíztatva Mózeséket, vagy a népet, hogy ki fogják tudni űzni az ő területükről, vagy hát Kánaán területéről, majd azokat az ellenséges népcsoportokat. Jelentős még talán ebben a részben, vagy számomra jelentőségnek tűnt, amikor azt olvasuk itt, hogy induljatok, keljetek át a Cered vagy Cered patakon, ez tulajdonképpen a Holt-tengernek, ott ahol Sanyi ül, a legdélebbi része. Tehát tudjuk, hogy a másik oldalról mentek, és úgy kezdik majd, így van, tehát pontosan ott van, ahol mutattad. Ez egy jelent, így van, az állítólag egyébként, én nem voltam ott, de azt mondják, hogy ez egy picike patak, de akkor, amikor nagy az esőzés, akkor bővízű folyó. De ezzel, hogy ezen átkeltek, tulajdonképpen így mentek északabbra a moábiták vidékére, és nyilvánvalóan egyre közelebb kerültek a honfoglaláshoz, egyre közelebb kerültek ahhoz, hogy Istennek az ígérete valósággá váljék. Meg még egy fontos rész, amit előttem fontosnak tűnt a 23. vagy a 24. igaz, amikor a Szihon legyőzéséről beszél, azt mondja, hogy induljatok hát útnak. Igen. Induljatok hát útnak, és keljetek át az Arnon patakon, mert kezetekbe adom az Emóri Szihont, Hesbon királyának országával kezdjük. Ott kezd el a honfoglalást, indíts háborút ellene, most kezdek rettegést és félelmet támasztani a népekben az egész ég alatt, hogyha híredet hallják, remegjenek és reszkessenek tőled. Tehát nyilván arról beszél itt a szakasz, hogy tulajdonképpen Isten egy cselekvő úr. Tehát ő végig cselekszik a történelmen, és az, hogyha megígérte Izraelnek, hogy be fog menni az ígéret földjére, akkor be fogja vinni őket. Azt mondja, hogy rettegést és félelmet keltek azoknak a népeknek a szívében, akik ellenet fognak támadni. És nem minthogyha erre nekünk ilyen értelemben számolni kellene, mert ne rettegjenek meg, ne féljenek az emberek tőlünk, ha senki nem akarja. De érdekes dolog ez, hogy Isten népe, igaz, erről beszéltünk egy kicsit vasárnap is, hogy Isten népe mindig egy győzelmes nép. hogy ott élhet a szívünkbe ennek a valósága, hogy Isten megáldja az életünket, és nekünk nem kell félni, nem kell rettegni a népektől, azért, mert a bűneinket oda vittük az Úr Jézus elé. Nekünk új életünk van, új világíthatunk, úgy élhetjük az életünket, mint akik, igaz, beszéltünk erről vasárnap, mint akik jó illatnak a hordozói vagyunk, a Krisztus Jézus illatánál. Ezért nem kell félnünk a körülöttünk lévőktől, még akkor se, hogyha hatalmasnak tűnnek, vagy hatalmasabbnak tűnnek. Mert itt végig arról olvasunk, hogy ez testileg, fizikailag, lelkileg, vagy hogyan volt, igaz, a világnak a fiai mindig megpróbálják, most így mondom, magukat felpumpálni valamivel, hogy erősnek tűnjenek. De valójában belülről nem azok. Mert ezt csak az Úr tudja elvégezni a szívünkbe, és nem mi vagyunk erősek, nagyon jól tudjuk, hanem a bennünk lévő Úr Jézus Krisztus. Nem a mi erőnk az, ami tud győzni, hanem az Úr tud győzni általunk, vagy bennünket használva. De olyan érdekes itt ezt olvasni, hogy rettegjenek, remegjenek, félelmet támaszt a népekben. És hát azt nem tudom, hogy ez hogyan történt, még itt egy mondat erejéig a 15. verse visszatérve, bizony az Úr keze volt rajtuk, és kiirtotta őket a táborból mindegy szálig. Tehát Isten szava igaz, hogy azok, akiknek azt mondta, hogy nem mehetnek be, igaz, azok csak úgy tudták megkezdeni ezt a, hát nem is honfoglalás, mert igazából Józsué könyvében olvasunk a honfoglalásról, de így említi itt az ige, hogy előhonfoglalást, hogy azok a népek, vagy az a nemzedék, az teljes egészében eltűnt. Akik azt mondták, igaz, hogy be fognak menni, de Isten azt mondta, hogy nem fogtok bemenni, mert hitetlenek voltatok, engedetlenek voltatok a szavammal szembe. És hát itt ennek a szakasznak a befejező része, erről már részben beszéltünk a Mózes 4. könyve kapcsán, hogy Szihon népét is ilyen vonatkozásba ki akarta kerülni Mózes, hogy nem fog menni csak azon az úton, nem tér el se jobbra, se balra, de azt olvassuk itt, hogy Szihon Hebron királya nem akarta megengedni, mert megkeményítette lelkét Istened az Úr. Ugyanazt a kifejezést olvassuk itt, mint a fáraó esetében. Igaz, a fáraónál is ugyanezt látjuk, hogy a fáraónak is megkeményedett a szíve. Isten megengedi. De nyilvánvalóan tudjuk egyébként ezekről az emoreusokról, hogy egy nagyon istentelen nép volt. Tehát, és látjuk azt, hogy sokszor tapasztalja az ember a királyok könyvébe azt, amikor azt mondja Isten a zsidóságnak, hogy írtsa ki teljes egészébe, ami talán nekünk egy kicsit olyan furcsának tűnik, hogy a feleségeket, nőket, gyengéket, gyerekeket, de azért, hogy ne terjedjen el az a fajta tanítás. Ez nem Istennek a keménysége, hanem sokkal inkább a népe iránti védő szeretete, vagy a védő igazság az, ami megjelenik, és itt azt látjuk, hogy ezt teljesítették teljes egészében. Igaz, az állatokat hagyják meg, nyilván az állatok ilyen értelemben nem tudnak vétkezni, illetve hát valószínű azokat a szerszámokat, azokat az eszközöket, amelyeket aztán később ők fel tudtak használni. Tehát végül is Isten a kezükbe adta őket. Hadd olvassam itt el, ami egy kicsit össze is foglalja ezt a részt, a Bírák könyvét nem tudom, hogy fogjuk-e venni, vagy nem, de a Bírák könyvébe ugyanezt, amikor Jeftve legyőzi az ellenséget, ugyanezt a gondolatmenetet elmondja, és itt szeretnék egy pár igét elolvasni a Bírák könyve 11. részéből, a 15. verstől azt olvassuk, hogy nem vette el Izrael se Moáb földjét, se az Ammónian földjét. Bírák 11.15. Hiszen amikor Izrael kijött Egyiptomból, a pusztában vándorolt a Vörös-tengerig, és elérkezett Kádesba. Izrael akkor követeket küldött Edom királyához ezzel az üzenettel: hadd vonuljak át országodon. De nem hallgatott rá Edom királya Moab királyához is küldött, de azt sem engedte ezt meg. Ezért kellett Izraelnek Kádesban maradnia. Azután tovább vándorolt a pusztában, megkerülte Edom országát és Moab országát. Így érkezett el napkelet felől Moab országához, és tábort ütött az Arnonon túl. Nem lépték át Moab határát, mert Moab határa az Arnon. Ekkor követeket küldött Izrael Szionhoz, az Emúria királyához, Hesbon királyához, és ezt üzente neki. Izrael, hadd vonuljak át az országodon a magam helyén. De Szion nem hitte el, hogy Izrael csak át akar vonulni a határán, ezért összegyűjtötte Szion egész népét, tábort ütött Jachánál, és megütközött Izraellel. Az Úr, Izrael Istene kezébe adta Izraelnek Szihont és egész népét, és megverték őket, így vette birtokba Izrael azoknak az emóriaknak az egész földjét, akik azon laknak. Birtokba vették az emóriak területét, az Arnontól a Jabbókig és a pusztától a Jordánin. Ezért, ha az Úr, Izrael Istene maga űzte ki az emóriak népe, népe Izrael erőt. És akkor itt mondja később, hogy hogy akarod te ezt birtokba venni. Tehát ugyanaz a gondolat jelenik meg, ami ebben a üzenetben, vagy ebben a szakaszban végig vonul, hogyha hittel és engedelmességgel fordulunk Istennek a szava felé, akkor az Úr mindig megadja nekünk a győzelmet. De az rajtunk múlik, hogy valójában elhisszük-e azt, amit Isten mond nekünk, amit ő elvégzett az Úr Jézus Krisztusban, mert azt lehet mondani, hogy ma talán ilyen helyzetben nem kerülünk, hogy népeket kellene legyőznünk, de én azt gondolom, hogy bármennyire is sokszor látja az ember a jólétet a világban, azért szellemi értelemben ez a világ egy nagy sivatag. Egy nagy sivatag, és látjuk azt, hogy ugyanazok a dolgok jönnek elő az embereknek az életébe, vagy ugyanazt ne kelljen nekünk állandóan kerülgetni, hanem valóban tudjunk az Úr Jézusnak a követei, az üzenetei lenni, hiszen Isten mindig cselekszik. Tehát Isten cselekszik, véghez viszi a tervét, ezt látjuk az egész Bibliába, az Ószövetségbe is, és az Új Szövetségbe is, hogy a népek azok elomlanak egészen Istennek a hatalmas keze alatt. Tehát nincs előtte egy nép, aki meg tudna állni, viszont tudjuk azt, hogy ezt a győzelmet nem mi vívtuk ki, hanem az Úr Jézus vívta ki nekünk a kereszten. És azért lehetünk mi győztesek, vagy azért élhetünk hittel, engedelmességgel, hogyha az akaratunkat hozzáfordítjuk, mert az Úr Jézus Krisztus győzött, és egy olyan életet adott nekünk, ami tényleg egy örömteli élet lehet a mindennapokban, hiszen tudhatjuk, hogy az Urunk visszajön. Most olvasok egy könyvet, amelyet Istvánéktól kaptam, és úgy eszembe volt egy mondat a szenvedéssel kapcsolatban, de nem mondtam, de most elém jött, hogy ismerik talán a testvérek, hogyha valaki elveszítette egyszer a gyermekét fiatal korban, és ráírta az egyik sírra azt, hogy miért. Csak ennyi volt ráírva. És ott volt mellette egy másik sír, aki hasonló helyzetben elveszítette a gyermekét, de ugye istenfélő ember volt, és azt írta rá, hogy Istenem, te tudod, hogy miért. És ez egészen más. Tehát sokszor keressük az okokat a szenvedésre, vagy a nehézségre, hogy Isten miért engedi meg ezt, miért engedi meg azt, de mi nagyon jól tudjuk, hogy miért. Ha ő engedte, hogy az, aki nem követett el bűnt ebben a világban, az Úr Jézus Krisztus meghaljon, értünk, akik viszont tudjuk, hogy bűnökben éltünk, és nem vagyunk nélküle semmire sem méltók, akkor tudjuk, hogy mennyire szereti Isten az embert, hogy még ha az ő fiának is megengedte, hogy a kereszten értünk meghaljon. Amen.